Szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet. Egy nagyon picit bemutatkozom. Kerekes Szabolcs vagyok, 62 éves, 6 gyereket nevelgetünk, így a feleségem, illetve már 3-an már régen kirepültek. És ő konduktor a Pető Intézetben, és a feleségem és a Rudinak, az éppen csak nővére, egyed előtte született a 12 gyerekből, és a legjobb barátok voltak így ketten a családban egymással, úgyhogy van egy kis ilyen kötődés is. És a Barnabás csoportban ott lelkészeknek tartunk különböző tréningeket, illetve személyes coaching, mentoring, tanácsadást, és a Reménység Magjai Alapítványnál ott pedig én egy ilyen fél éves kurzust vezetek olyanoknak, akik tinédzserekkel foglalkoznak. Ez a szakterületem. Nyaranta 3-4-5 tábort vezetek, ilyen tinédzserkorúak. Egy ilyen tinédzser mozgalmatnak az egyik elindítója vagyok, ez a Játsságban a végteleníteni mozgalom, aminek most már ilyen 200 fős tinédzser tábora van, és nagyon-nagyon lelkesek. És hát könyveim jelentek meg, illetve egy javítóintézetbe járok be lassan 8 éve, elítélt lányok vannak, illetve olyan állami gondozott lányok, akiket a saját érdekükben, tehát kiloptak, és prostituált lett belőlük, vagy sőskábítószeres, és a nem annyira bűneset miatt, hanem a saját védelme érdekében vannak itt. És hát egy nagyon nagy változás történt, ugyanis amikor elkezdtem járni, akkor tulajdonképpen szembe kinevettek a lányok, és mindenféle szexuális beszólások meg egyebek voltak. És aztán megtaláltam velük azt a formát, amin kapcsolatot találtunk egymással, és hát elindultak a megtérések, nagyon mély megtérések, és talán azért, hogy az örömhírt talán ilyen módon halljátok, elmondok egyet. De hát volt olyan, amikor 5-en tértek meg egyszerre. De behoztak egy lányt, aki nagyon súlyos gyilkosságot követett el, az édesanyját ölte meg, akivel 2-en együtt éltek. És tehát még a csoporttársai is, akik rettegtek tőle, mert annyira szörnyű volt ez, és nem nagyon lehetett vele kommunikálni, nem lehetett tudni, mi van benne. De mindig ott ült, amikor bejöttem, szép csöndben, csak hátul, tehát nem ült be oda a körbe, ahogy beszélgettünk, meg énekeltünk. És az egyik alkalmon, akkor reggel istentiszteletet tartottam, és utána az ő csoportjába mentünk, és ott így beszélgettünk, volt egy bizonyságtevő, és egyszer csak megszólalt a lány, hogy az Úr Jézus megbocsájtott nekem. És mondtuk nekik, hogy szeretnél beszélgetni, hogy imádkozzuk, szeretnél az Úr Jézushoz jönni, azt mondja, nem. Az Úr Jézus megbocsájtott nekem. És akkor mondta, hogy ahogy ottan leültünk, ő ott hátul ült, és elkezdtünk beszélgetni, ő neki egyszer csak eltűnt a világ, és látta saját magát újra, ahogy megöli az édesanyját. És egyszerre csak azt látta, hogy nem csak ő van ott, hanem hogy ott van Isten. És hogy eddig mindenkitől csak egy gyűlöletet, és rendkívüli elutasítást és vádat kapott, ugye annyira, hogy ilyet tett, egy annyira érthetetlen, és akkor azt érezte, hogy ott van Isten, és ő pontosan tudja, hogy ő kicsoda, hogy mit tett vele az apja, hogy mi történt ebbe, hogy ott van valaki, aki őt érti. És akkor így, ahogy nézte saját magát, egyszer csak rádöbbent, hogy szörnyű amit tett. és de hogy ott van Isten, és akkor ő így, ahogy ott ült magában, bocsánatot kért Istentől. És érezte azt, hogy Isten megbocsájt neki. És akkor szólalt meg, hogy Isten megbocsájtott nekem. És ez a lány, ez hát úgy átalakult, hogy a csoportban a kedvenc lány lett, akihez fordultak a többiek segítségért. A csoportjából többen megtértek folyamatosan. Most börtönben van, tehát a javítóintézet az fiatalkorúaknak a büntető intézete, de ő olyan sok évet kapott, hogy azt már ilyenkor egyből átszállítják, annak ellenére, hogy 15 éves börtönbe, és a kecskeméti börtönben van, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a bejáró lelkésszel, és hitben van. És két tanára felvette vele a kapcsolatot, és külön bejárnak hozzá, hogy el tudja bent végezni a gimnáziumot, mert kiderült, hogy nagyon értelmes, szolgalmasan tanul. Tehát, hogy az Úr Jézus képes és akar új életet adni és megbocsájtani ott, ahol mi talán nem akarnánk, vagy nehezen tudjuk elképzelni, vagy venni. Tehát Istennek a szeretete az sokkal több, mint amit mi el tudunk képzelni. Nagyon sok megtérésről tudnék, rengeteg megtérésről tudok. Több mint 200-an tértek meg körülöttem, vagy közel, nem, tehát 200 körül, és tehát nagyon sok megtérést tudok elmesélni. De még mielőtt elkezdem az ige hirdetést, szeretnék egy éneket megtanítani. Ezt ott bent nagyon szeretik a lányok. Lesznek benne képek is, a javító intézetben is, meg a gyülekezetben is, én most már sok képet használok az ige hirdetésnél, úgyhogy ez egy kicsit másfajta lesz. De fogadjátok el, hogy így. Jó, megpróbáljuk megtanulni. Ezt nagyon szeretik a gyülekezetben is, meg a javítóban is, úgyhogy gondoltam, hogy a két ilyen nagyon végletes társaság. Jó, és a gyülekezet köszöntését hozom, a Rózsakerti Baptista gyülekezet köszöntését, direkt felhívtam a lelkipásztort. A Kovács Géza volt a lelkipásztor egészen eddig, most volt átadás, Kovács Géza nyugdíjba vonult, és a Balázs Gábor vette át, és Géza tovább folytat egy gyülekezet alapításban a főszolgálatot, meg ott van a gyülekezetben, igét hirdet, de a lelkipásztori pozíciót átvette Balázs Géza. És. No, tehát van ez az ének. Hú, picit hamis. Nem baj, hangosabban énekelek majd. Most nem állok nekik hangolni. És remélem ti is. Földön, égen, átható, sok hozzád síró szív. Kérünk téged, válaszolj, hol ember nem segít. Lelkünk hányszor vétkezett, a szégyen kínzó mély. De még mélyebbre értkezett, és éppen még elér. Te vagy, aki éltet, te vagy, aki élsz, egyszerre az út vagy és cél. Jézus, te vagy bennünk az el nem múló lány, te vagy üli fény az éjszakán. Menjünk vissza az első verszakra, hogy hát ne, ha tanuljuk, akkor próbáljuk meg megismételni, akkor még nem tudtatok annyira énekelni. Tehát, és följebb jövök, mert ez mély volt. Így mi tisztább is. Jó.
Földön égen áthatol, sok hozzád síró szív. Kérünk téged, válaszolj, hol ember nem segít. Lelkünk hányszor vétkezett, a szégyen kínzó mély, de még mélyebbre érkezett, és éppen még elér. Te vagy, aki éltet, te vagy, aki él, egyszerre az út vagy én, s a cél. Jézus, te vagy bennünk, az el nem múló láng, egyedüli fény az éjszakán. Az ember pára nélküle, gyorsan múló nyár, de sziklán álló épület, a lábad szent nyomán. Te vagy, aki éltet, te vagy, aki élsz, egyszerre az út vagy is szél. Jézus, te vagy bennünk, az el nem múló lány, egyedüli fény az éjszakán. Jézus, te majd ott állsz, hol minden véget ér, visszahoz a sírból is ígér. Minden egyes bűnünk, mit megbocsájtottál, újabbok, hogy szívünk rád talál. Mert szereteted végtelen világ. Már nem lesz a föld, és nem lesz az ég, de te ugyanúgy élsz. Az ember csak néz, hogy fontos kezd ez a kicsi kis rész. Már elmúlt a tél, és elmúlt a nyár, de te ugyanúgy vársz. Ha minden nap épül, egyszer csak kész ez a gyönyörű ház. Te vagy, aki éltet, te vagy, aki élsz, egyszerre az út vagy és a cél. Jézus, te vagy bennünk, az el nem múló lány, egyedüli fény az éjszakán. Te vagy, aki éltet, te vagy, aki élsz, egyszerre az út vagy és a cél. Jézus, te vagy bennünk, az el nem múló láng, egyedüli fény az éjszakán.
Na, kicsit behoztam a tábori hangulatot, illetve a javító intézetben képzeljétek, így énekelnek már a lányok. Tehát olyan erővel énekelnek, hogy van úgy, hogy nagyobb lelkesedéssel, mint egy gyülekezet. Tehát a hála Istennek. Mielőtt az igét felolvasom, egy kis bevezetőt mondanék hozzá, hogy hogyan érkezünk el ehhez a történethez az igében. Ugye virágvasárnap van ma. Ez annak az ünnepe, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ez a történet, ez egy nappal előbb játszódott. Azért is hoztam ezt az üzenetet, de azért is, mert nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent. Ez a történet. De előtte volt, hogy az Úr Jézus tartott föl, és megérkezett ide Betániába, ahol a feltámasztott Lázár és Mária és Márta élt. Ez a három testvér, akik a szülei nélkül éltek már egy házban együtt. itt az Úr Jézus, itt a tanítványainak újra elmondta azt, hogy felmegy Jeruzsálembe, és hogy elfogják, hogy megkorbácsolják, keresztre feszítik, és meghal. De harmadnapon feltámad. Az Úr Jézus nem csak Isten volt, hanem ember is. És tehát ő, hogy ezt elmondta a tanítványainak, ez egyetemen látható, hogy megnyitotta a lelkét, hogy ő valami nagyon nagyra, nagyon nehéz dologra készül. És több helyen, tehát olvassuk, hogy ezt elmondja az Úr Jézus a tanítványoknak, és nem értik meg. Itt, ezen a helyen, előtte, másik evangéliumban azt olvassuk, hogy az Úr Jézus elmondja, hogy az embernek a fiát keresztre feszítik, de hogy feltámad. És akkor azt olvassuk, hogy ezután Jakab és János odajön hozzá, de hogy azonnal Jakab és János odajön hozzá, és hogy mester, lenne egy kérdésünk. És a kérdésük nem azzal kapcsolatos, hogy hát keresztre feszítenek téged, vagy tehát, hogy egy bármi megérzés vagy empátia, hanem hogy hát, hogyha eljössz a te országodban, hogy ülhetünk-e mi a jobb és a bal kezed felől. Na most hát ennél, tehát ezt azt tudom mondani, hogy ilyen bunkóságot, hogy ezek az apostolok, hogy ennyire képtelnek meghallani, bármilyen, vagy azonosulni, vagy együtt érezni Jézussal. Ugye másik helyen azt olvassuk, hogy az Úr is elmondja, hogy az emberi fia fölmegy, ahogy az írások szerint van, elfogják, keresztre feszítik, meghal, és akkor Péter azt mondja, hogy semmiképp nem történhet. Semmiképp nem történhet. Majd én megvédelek, ugye. Aztán ő volt az, aki ottan káromkodva elárulta az Úr Jézus. Tehát, hogy az, hogy megölelni, vagy bármi együttérzés, vagy ilyesmi, tehát hogy egy nagyon nehéz, tehát az Úr Jézus ezt itt elmondja, de itt elmondja itten, ugye a Mária, Márta és Lázárnak a házában, és ott ül Mária is. És ugye Máriáról és Mártáról tudnia kell azt, hogy csak rövid idővel előbb történt az, hogy súlyos beteg lett a testvérük Lázár. Lázár volt valószínűleg, aki eltartotta a családot. A szüleik meghaltak, és Lázár volt a férfi a családban, tehát valószínűleg ő tartotta el, és váratlanul jött egy súlyos betegség. Ez a család volt az, ahol rendszeresen Jézus megszállt, és tudták, hogy Jézus kicsoda, hogy ő milyen erővel beszélt az embereknek, és hogy az Úr Jézus szavára meggyógyultak betegek, úgyhogy üzentek Jézusnak, hogy a testvérünk Lázár súlyos beteg, gyere. És Jézus nem jött. Amikor Jézus megérkezett, pedig valószínűleg minden nap kín voltak a falu szélén, hogy várták Jézust, hogy haldoklik a testvérük, valami gyorsan ható halálos betegség lehetett ez. Az Úr Jézus nem érkezett meg, és Lázár meghalt. Pedig ők bíztak benne, hogy jön Jézus. És amikor megérkezett Jézus, akkor kijött elé, kiszaladt elé Márta is, Mária is, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. De meghalt. És utána az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, de ők átélték azt, hogy annak ellenére, hogy itt van Jézus és ő a barátjuk, megtörténhetett az, hogy meghalt Lázár. Hogy ez a teljesen elképzelhetetlen dolog, hogy bekövetkezhetett. Úgyhogy Mária, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az ember fia felmegy, én fölmegyek Jeruzsálembe, és ott elfognak. És halálra ítélnek, megkorbácsolnak és keresztre feszítenek, akkor Mária ott ül, és azt érzi, hogy igen, ez megtörténhet. Mert velünk is megtörtént, hogy, hogy annak ellenére, hogy ő Jézus, aki halottat támasztott, aki a vak szemét megnyitotta, aki a vízen járt, de mégis, ha ő azt mondja, hogy ez megtörtént, akkor megtörtént. És ott ül csendben Mária, nézi, hogy a tanítványok milyen bolondul, meg se hallják, amit jól, vagy nem akarják meghallani, de Mária meghallotta. És akkor jött az, hogy egy vacsora következett, és akkor itt olvasom az igét, a János Evangélium a 12. részéből az első 7 verset, de kivetítem, tehát tudjátok olvasni, úgyhogy tudjátok így követni. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Jó, látható. Mária ekkor elővette egy font drága, valódi nárdus olajat. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Imádkozzunk. Köszönöm, Úr Jézus, azt a szeretetet, ami benned volt, és azt a szeretetet, amit látunk itt Máriában. Uram Jézus, szeretnénk tanulni a szeretetet. Nem akarunk bunkók lenni. Meg akarjuk érezni azt, amit te érzel, és meg akarjuk érezni azt, amit az az ember érez, akinek segíteni akarunk, akinek szeretetet akarunk adni. Te tanítsad a szívünket, Úr Jézus Krisztus, tanítsad, formáld a szívünket, hogy igazi szeretetet legyünk képesek adni. Amen. Tehát Mária csöndben, miután Jézus befejezte azt a beszélgetést, Mária csöndben, a szívében van egy nagy fájdalom. Az Úr Jézus azt mondta, hogy fölmegy és keresztre feszítik, és meghal. És elkezd azon gondolkozni, hogy hogyan tudnám, mit tudnék tenni, hogy kifejezzem a szeretetemet. Mit tudnék tenni Jézusnak, hogy valamilyen módon örömet okozzak az ő számára. Nem kezd el siránkozni, hogy ó, Úr Jézus, jaj, de fáj nekem, hogy te téged keresztbe feszi. Nem kezd el, nem csinál nagy jelenet, semmit nem csinál, hanem visszavonul, és gondolkozik, hogy mi lenne az, amit tehetnék, ami az Úr Jézusnak szeretetet jelentene. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk úgy szeretni, ahogy annak az embernek szüksége van rá. Nem úgy, ahogy én nekem jól esne a szeretet. Itt a javítóintézetben van mondjuk egy lány, akit először 5 évesen erőszakolt meg az apja. Aztán utána más férfiakat hívott oda, hogy közösen használják, és végül a kislány elszökött otthonról 12 évesen, és az utcán csatlakozott egy otthontalan csoporthoz, kábítószeres lett, és hogyha pénzt keressen a kábítószerhez, meg a csoportnak, prostituált lett. És így került be a javítóintézetbe. Vajon ő neki az lenne szeretet, ha mondanám, hogy kedves Klári, te bűnös vagy. Méltó vagy a halálra. Ez ő neki szeretet lenne? Bármi felől kioktatnám őt. Ő szeretet lenne az ő számára. Ő úgy érzi, hogy ő már mindenben többet tud. Lehet, hogy én elvégeztem egy egyetemeket, meg posztgraduális, meg tudom én micsoda, mégis ott ül velem szemben egy lány, akinek nincs szüksége az én okos szavaimra, viszont szüksége van szeretetre. És kérnünk kell Istent, hogy a szívünket tanítsa, ez a, amiről a Biblia azt mondja, hogy nem tudomány, hanem bölcsesség. A világi tudomány azt mondja erről, hogy az érzelmi intelligencia, érzelmi bölcsesség, ami a szeretet mögött álló bölcsesség, ami képes úgy szeretetet adni, ahogy a másiknak szüksége van rá. És ezt lehet tanulni, akárhány évesen is. Lehet ebben előre haladni. Minden esetre Mária egy olyan csodálatos utat talált, ahogy végig gondolta, elővette azt, ami azt olvassuk, hogy nagyon-nagyon drága kenet, amit valószínűleg az esküvőjére tartogatott. Ugye akkoriban ez egy több mint fél évi keresetet ért ez a drága kenet, amivel az Úr Jézust ő megkente és behozta, és csöndben egy szó nélkül semmit nem magyarázkodott. A szeretet néha semmi más, mint egy mély ölelés. Ez a férfiaknak nagyon nem megy ez a típusú, hogy nem mondok semmi okosat, hanem egyszerűen csak oda megyek. Ezt én a javítóintézetben tanultam meg, hogy van, amikor ott egy lánynak nem arra van szükség, hogy bármit mondjak neki, hanem csak, hogy megöleljem őt. És most az van, hogy amikor kijövök egy csoportból, nagyon sokszor sorba állnak a lányok, és egyenként oda jönnek hozzám, és megölelnek. És mondják, hogy Szabolcs, köszönjük, jó volt. Tehát, hogy másféle módon közölni velük az evangéliumot és a szeretetet, mint ahogy mondjuk egy gyülekezetben, vagy egy normál polgári környezetben. Ő nekik másra van szükségük. Itt ezt találta ki ez az asszony, Mária, hogy ilyen módon fejeztett ki valamit. A másik helyen, ennek a párja a Máté evangéliumában, ott az Úr Jézus még azt mondja itt ezen a helyen, hogy hagyd őt, mert ez nekem jó volt. Tehát kifejezetten mondja az Úr Jézus, hogy hagyd őt, mert erre volt szükségem. Mert szegények lesznek veletek. De ő engem az én temetésemre megkent. Az Úr Jézus kifejezi, hogy nekem most szükségem volt erre a szeretetre. Nekem most ő adott valamit. Tehát valaki képes volt Jézusnak úgy szeretetet kifejezni, amire ő neki szükség. Tehát Isten nem csak mindig szeretetet ad, hanem vár tőlünk szeretetet, Isten. Bármennyire megdöbbentő, ő végtelen. Mégis a Úr Jézus, mikor megkérdezték, hogy mi a legfontosabb az összes törvényben, ugye több száz parancsolat van a törvényben, Isten kedvéért megtartjuk a szombatot, ilyen áldozatot, olyan áldozatot tartunk, böjtölünk, húsvét előtt ugye nem eszünk péntekenként húst, ugye mindenki maga kitalál mindenféle fajta ilyen kis dolgokat, ami fontosnak tart, szabályokat, vasárnaponként eljövünk az Isten, stb. Megkérdezik Úr Jézus, hogy mi a legfontosabb ebben az egész Bibliában. És akkor az Úr Jézus nagyon egyértelműen több helyen
azt válaszolta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. Tehát Isten azt mondja, hogy nektek is szükségetek van arra, hogy szeretetet tudjatok adni Istennek. És hogy én arra hívlak, hogy egy ilyen kapcsolatra. Isten alapvetően szeret. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. És rengeteg helyen olvassuk, hogy szeret Isten. De ezen a helyen azt mondja Isten, hogy az első parancsolata az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Hogyan tudom szeretni? Valóban, hogyan tudom? Mit jelent szeretni Istent? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ha ez a legfontosabb parancsolat, akkor megéri, hogy én is elkezdek gondolkozni úgy, mint Mária. Hogy elkezdett gondolkozni, hogy hogy tudnám én szeretni Jézust. Jézust, aki halottat támasztott, aki vizen járt, hogy mindene megvan Jézusnak, semmire nincs szükség. Hogyan tudnám őt valahogyan kifejezni a szeretetemet, ugye? És ugye ezt mondta Jézus, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem. Ez a Máté evangéliumában levő igénél. Miért bántjátok ezt az asszonyt, jót tett velem. Tehát, hogy ő képe, őt megtalálta, de ehhez visszavonult, és kereste az útját, hogy szeretetet fejezzen ki Isten felé. A keresnünk, nekünk is érdemes keresni, hogy hogyan tudom úgy szeretni Istent, hogy az neki jó legyen, hogy neki szeretetet jelentsen. Most az egy kérdésem van tőle nektek, hol beszél olyasmiről Jézus, hogy mit jelent ő számára szeretet, hogy hogyan tudjuk őt szeretni. Hol beszél ilyesmiről Jézus? Milyen helyek, több helyen van ilyesmi? Mire emlékeztek? Lehet szólni nyugodtan. Igen, tehát aki én parancsoltam, hogy megtartja, ez több helyen van. Igen, aki pedig megtartja az ő igét, abban valósággal teljesé lett az Isten szeretete. Ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartjátok. Aki elfogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Tehát ez több helyen van ez. Más. Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Tehát az Úr Jézus szerette a gyerekeket, és az ő számára a gyereket szeretetet jelent, hogyha ha engedjük. Aztán még. Hol van olyan, ahol Jézus arról beszél, hogy ez az én számomra szeretet? Bizony, ez az az igehely, ami leginkább erről szól. Ez, tulajdonképpen ez kiemelkedik az egész Bibliából. Az Úr Jézus az utolsó ítéletnél előre elmondja ezt a példázatot, de elárulja azt, hogy hogyan lehet őt szeretni. Úgy, hogy az ő számára nagyon sokat jelentsen. Azt mondja, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely a számotokra készítetett a világ teremtésétől. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg és fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. És akkor megkérdezik őt, hogy hát, uram, mikor jöttünk mi el? Mikor voltál te fogoly, hogy eljöttünk, mikor éheztél, hogy enned adtunk volna? Úr is azt mondja, hogy ha egyet is megtettétek, a legkisebbek közül velem tettétek meg. Tehát az Úr Jézus kijelenti, hogy amikor te elmész meglátogatni azt az elfekvőt, ahol reménytelen betegek vannak, akiket már senki sem látogat, mondjuk karácsonykor, akik már senki nem vitte őket haza, elmész oda, és leülsz, és szeretetet adsz, és időt töltesz azzal az emberrel, akkor az, ott az Úr Jézus van. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ezt érzem itt a javítóintézetben is, hogy én így készülöm. Hogy nagyon fontos, hogy tudnotok kell azt, hogy itt nem arról van szó, hogy odaadok valami pénzt egy otthontalannak, vagy egy ruhaadományt, tehát hogy valamit úgy odaadok, hanem úgy, hogy oda megyek és magamhoz ölelem azt a világot. Úgy elmenni megvetett emberhez, elítélt emberhez, súlyos beteg emberhez. Az Úr Jézus azt mondja, úgy oda menni, hogy azt a valóságot magamhoz ölelem, és egyé válok, akármennyire fájdalmas az én számomra. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy akkor ott a nővele találkozom. Most a hívő embereknek erre nagyon szüksége van. Azért is, mert semmilyen bibliai iskolában te nem fogod megtanulni azt a szeretetről, amit akkor tanulsz meg, amikor megérinted azt az embert, aki haldoklik, azt az embert, aki ott a börtönben van, mérgesen, dühösen az egész világra, de mégiscsak egyfajta fájdalomban, hogy oda van bezárva távol a szeretteitől. Tehát azt sehol nem fogod megtanulni. És azt tudom mondani, hogy azok a hívők, akik csak templomba járnak, akármilyen jó gyülekezet, akármilyen jó dicsőítés van, akármilyen jó bibliai iskolák vannak, aki már 20-30 éve csak a templomba dál, de sehol nem érinti meg a megtörtséget, azon azt tapasztalom, hogy amit itt a tanítványokról olvasszuk, hogy nagyon sokan közük, hogy bunkók, hogy érzelmileg képtelenek valódi szeretetet kifejezni, mert nem lehet megtanulni bibliai iskolákon azt a szeretetet. Csak amikor én érintem a fájdalmat, a megtörtséget, és erre szükségem van. Ez az egész életemnek a tapasztalata. Frissen megtérőként Isten egyszer imádkoztam, és Isten mutatta nekem, hogy kérdezzem meg, hogy van-e maga tehetetlen öreg a gyülekezetben. Egyszerűen csak ezt mutatta Isten. És elmentem, akkor hippi gyerek voltam, hosszú hajam volt, Lukas Farmer, egy hippi csoporttal éltem együtt, úgy tértem meg, és még ebbe az állapotomban mentem a lelkezés, és mondtam, hogy van-e a gyülekezetben olyan maga tehetetlen öreg, akit el tudnék menni, mert szeretnék segíteni, kitakarítani, vagy amire szükség van. És így néz rám furcsa, hogy mit akarok én, de rám bízott egy családot, és akkor elkezdtem látogatni, aztán egy mozgássérült nént, aztán tehát mindenféle, és segítettem nekik, átadtam a megtérésem örömét, sokkal többet kaptam tőlük. Akkor én olyan sokat tanultam, mert elkezdtek nekem elmesélni arról, hogy milyen volt az 50-es években hívőnek lenni. Amikor azért, mert hívő volt, és a legjobb volt a gimnáziumban, és mindenhol a legjobb tanuló volt, nem vették fel az egyetemre. És a vasútnál pályaőr lett belőle a hite miatt, hogy megtartotta a hitét. És hogy hogyan figyelték a lakásokat, ahol összejöttek imádkozni, stb. És azok mesélték nekem, én meg segítettem. És akkor elmentünk egy mozgássérült intézet mellett, felfedeztük, hogy bent csücsülnek, tolókocsiban mozgássérültek, és unatkoznak, nem volt még elektromos kocsi ekkor a 70-es években. Elkezdtünk bejárni, és elkezdtek megtérni a fiatalok, és elkezdtem vezetni egy szolgálatot, amiben egészséges fiatalok felfedezték ezt a megtörtséget, és egy fantasztikus szeretet kapcsolat alakult ki. Egy olyan közösséget alkottunk, amiben azt mondták ezek a mozgássérültek, hogy egészségesnek érzik magukat. Olyan boldogság volt annyira jelenem volt Istennek a jelenléte és szeretete. És hát nagyon sok ilyen ráltam cigányok közé, Budapest környéki munkásszállásokra, Szabolcsból nagy tömegbe jöttek fel cigányok, mert itt munkát lehetett kapni, és hát tulajdonképpen éhbérért dolgoztatták őket ottan a Pest környéki ültetvényeken. és oda elkezdtem egy asszonnyal járni, az evangéliumot hirdetni nekik, és nagyon szép megtérések voltak, és viszont én is megdöbbentő volt. Tehát nagyon sok mindennel találkoztam az életemben, és folyamatosan jelen volt, és én, amit aki vagyok most, azt ezektől az emberektől kaptam, akivé formálódtam. Mert egy hippi gyerek voltam, akinek semmi érzékem nem volt. Ha meg akartak ölelni, akkor én hátraléptem, mert azt éreztem, hogy nem bírom elviselni, hogy megöleljenek. Tehát annyira érzelemhiányos voltam, amikor megtértem, és tehát, hogy Isten formált. Akik eljönnek a javítóintézetbe, ott tartok ilyen nagyon sokféle alkalmat, ők utána azt mondják, hogy megtiszteltetés volt a számukra, hogy eljöhettek, hogy ők sokkal többet kaptak. Tehát, hogy ez egy formája, erről akartam ma nektek beszélni, Isten iránti szeretetnek, de még van azért, amikor úgy közeledsz Istenhez, hogy félreteszed azt, amiért imádkozni szoktál, a kéréseket, és önmagáért közeledsz hozzá. Mikor azt mondod, hogy Uram, egy napot veled akarok lenni, félreteszek egy napot, csak veled akarok lenni, és félreteszem a telefonomat, és félreteszem a laptopomat, és a könyveimet, és én csak te érted vagyok ott, és félreteszem még az ima kéréseimet is. Önmagadért kereslek téged. Meg akarom látni az arcodat. Akarok veled együtt lenni, találkozni, mert kifejezed azt, hogy szereted őt, és szükséged van, hogy valahogy így kínálod fel önmagadat a számára, hogy ezt én neked adom, ezt az időt, vagy hogy reggelenként neked adom, hogy önmagadért akarlak keresni, ez is a szeretetnek a kifejezése. És azt szeretném, hogy úgy fejezzük be most az Isten tiszteletünket, hogy válaszolunk az Úr Jézusnak a hívására, egy nagyon egyszerű módon, egy olyan imával, ami egy ének. Az énekeink nagyon gyakran gyönyörű szép imádságok. És azt szeretném kérni, hogy először, hogy elkezdjük énekelni, nyugodtan mondhatod prózában, ki lesz vetítve a szövege, mondjad, mint a saját imádat. Aztán utána próbáld meg úgy énekelni, mint az imádságot. Sok éneknél megszoktuk, hogy nagyon szép a dallama, tetszik, és nem annyira érezzük át azt a mély, gyönyörű szép imádságot, ami a szöveg, ezért most azt kérem, hogy mondjad úgy, mint egy imát, ezt az éneket. Ez lesz egy válaszod arra a hívásra, amit az Úr Jézus mondott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Judit fog vezetni minket, ő zongorázik. Köszönöm.